Hörspiel. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A hétvégi M3-as autópályán történt baleset következtében Miskolcra szállított 9 sérült közül 2 súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályán, közölte a kórház sajtóreferense hétfőn. Németh Csaba elmondta, mindkét súlyos sérültnél műtéti beavatkozásra van szükség. Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos. A kórház traumatológiai osztályán 5 beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból. Egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő további kórházi kezelésre szállítható állapotban van. A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett 17 hozzátartozó számára lengyel tolmácsot is biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagok folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon. Németh Csaba, sajtóreferens közölte, várják a lengyel orvoscsoport érkezését. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Mint arról korábban beszámoltunk, lengyel zarándokokat szállító busz balesete történt vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Az egész országban véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat, a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. A közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpont foglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. A vállalati forgalom nő, azonban egyre több pénz ragad be a cégek közötti követelésekbe. Tavaly az összes aktív vállalkozás 26,5%-ánál 87 ezer cégnél a követelések forgási ideje az országos átlag több mint kétszerese volt az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint. A hétfői elemzés alapján a magyar vállalati szektor összesített nettó árbevétele 2025-ben megközelítette a 184 ezer milliárd forintot, 3,5%-kal meghaladva az egy évvel korábbit. A cégek követelés állománya egy év alatt 4,5%-kal csaknem 37 ezer milliárd forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kötelezettségek összege majdnem 4%-kal emelkedett. Az elemzésben kiemelték, országosan a követelések átlagos forgási ideje 73 nap volt, lényegében nem változott. Az 1 milliárd forint feletti árbevételű vállalkozásoknál mindössze 2 hónap a követelések ideje, az 500 millió és 1 milliárd forint közötti cégeknél már több mint 3 hónapos, míg a 10 és 100 milliós kategóriában fél évet is meghaladó követelés forgási idővel kell számolni, írták az összegzésben.
Az időjárásról.
Főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, kedden, keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Kedden délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Idén tisztújítás lesz a Magyarországi Református Egyházban. Az egész éven át tartó választási folyamatról és ennek a jogi hátteréről beszélgetünk a folytatásban. Aki pedig itt van velünk a stúdióban, az nem más, mint dr. Szemel Nákos, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke, a Tiszán Inneni Református Egyház kerület presbiteri főjegyzője.
A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben, Tiszán Innen, a legtöbb egyházközségnek egyébként 1 szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek 1 vagy adott esetben több szavazata van?
Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
A szavazás titkos.
Tehát minden esetben?
Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, az adott egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitáshelyzet alakul ki, egyáltalán volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat, amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy 2 jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
Igen.
Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
Dr. Szemán Ákos, presbiteri főjegyző, a Zsinat jogi bizottságának elnöke volt a vendégem az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen!
pakum kirura tom kirura.
Fogadott vége nem lehet
lejön.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Hogyan legyünk jó apák, anyák, férjek, vagy akár megbízható munkatársak egy olyan világban, amelyben folyamatosan változnak az elvárások? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Az identitás megtalálásáról, a belső egyensúly fontosságáról és a családi szerepek megerősítéséről beszélgetett vele Sütő Dávid Pelé.
Fiatalok és régebb óta fiatalok is jönnek az előadásra, és egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindenkinek az életében nagyon fontos, hogy kik vagyunk mi, de hogy alakul ki, hogy kik vagyunk mi, és hogyan tehetjük sikeressé a saját életünket, mert annak függvényében, hogy ki kivé alakulunk, vagy sikerül nekünk az élet, vagy nem, és hogy mi alakítja ezt. Mibe tudunk kapaszkodni, amikor mi sikeres emberré akarunk válni, amikor mi jó döntéseket akarunk hozni, amikor esetleg ki akarjuk javítani azokat a hibákat, amiket az elődeink, vagy mi magunk is elkövettünk, és tudjuk, hogy javítani kellene hibákat, de nem tudjuk, hogy mihez kellene nyúlni, hogy erre rávilágítani, hogy a kultúránk nekünk felépített egy egész rendszert arra, hogy hogyan épüljön fel a győztes én, hogyan javítsuk azokat a hibákat, amiket esetleg otthonról nem úgy hoztunk, hogyan javítsuk a saját hibáinkat, de ezt ma eltakarták előlünk. Tehát ma elidegenítenek a kultúránktól, azt mondják, hogy semmit nem lehet a múltból tanulni, teljesen újfajta módszereket, technikákat, nem tudom, eljárásokat próbálnak tanítani külföldi, ilyen-olyan emberek által kifejlesztve, vagy könyveket ajánlanak, és ha viszont rájövünk arra, hogy nekünk saját eszköztárunk van, és egyből felismerjük, akkor el tudunk indulni magunk is.
Akár csak egy-két pontban, mire fog fókuszálni a mostani előadás?
Nagyon röviden akarnám összefoglalni. Arról van szó, hogy a mi kultúránk olyan fajta, tehát minden fogalom mögé, annak a fogalomnak a tiszta, teljesen kristálytiszta tartalmát építette föl. Tehát az, hogy mi egy apa, a mögött a nagyon jó, a tökéletes apa kép volt. Mi egy anya, mi az orvos, a férfi, a nő, tehát eszményképeket építettek a fogalmak mögé. Nem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet elérjük, hanem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet követve legalább megközelítsük, akarjuk megközelíteni, mérjük hozzá magunkat, és a saját gyengeségeinket észrevéve próbáljunk meg jobbakká válni apaként, férfiként, nőként, orvosként, kamionsofőrként, pedagógusként, bárminek a tiszta eszményképe fele igazodva. És ma a problémánk az, hogy ezeket az eszményképeket azért rombolják le, hogy az emberek ne érezzék magukat rosszul. Mert ha azt mondják, hogy minden át belefér az apaságba, ez is, az is, annyi sokféle apa van, hogy semmilyen féle apa ne érezze magát rosszul, és az orvos eszményképet, a nem tudom, a pedagógus, mindent relativizálni kezdenek annak a vágyával, hogy ha hozzáméred magad, nehogy kevésnek érezd, akkor az lesz, hogy mindenki egyrészt nagyon jól fogja érezni magát azon a közép-alacsony bármilyen szinten, ahol van, másrészt nem lesz eszménykép, ami felé lépkedve jobb és jobb emberré tudunk válni. És hogyha felismerjük, hogy ez egy kulturális eszköz, amit nekünk hagytak a régiek, miért lenne fontos tisztán tartani ezeket az eszményképeket? Mennyire fontos az, hogy igenis érezzük magunkat rosszul, hogyha ennek a mércének alatta maradunk. Hát azért ez apaként egy kicsit erős volt ez a hang, nem? Vagy férjként egy picit az a bók túlzó volt. És az ember elkezdi önszabályozással beállítani az életét olyanra, ami sikeres lesz, hogy sikerülnek neki a dolgok, mert pályán tud maradni. Azért, mert a tiszta eszményképeket követve állandóan hozzámérítskélve magát, mindig kevesebbnek fogunk mutatkozni, mint a tökéletes. Ez így van, ez a normális, de mindig egyel jobbak lehetünk. És hogy ennek a történelmi hátteréről, hogy hogyan bontották le, miért bontották, hogy felismerjük egyáltalán ezt a jelenséget, és hogy mennyire a mi dolgunk az, hogy ismét tisztán, hogy csak a legszebb dolgokat tegyük ezen eszményképek mögé. Mi az apa? Nincsen benne. Alatta fogunk maradni néha, de igyekezzünk arra fele. Mi az anya, mi a férfi, mi a nő, és így tovább. És hogy töltsük ismét meg, és forduljunk el attól az újfajta ilyen hozzáállástól, mint az egész nyugati világot csapdába csalja, hogy pusztán annak érdekében, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, bárhogy él, bárhogy dönt, bárhogy sikerült az élete, épp csak rosszul ne érezze magát, szembesülvén egy külső mércének való meg nem feleléssel, vagy bármilyen külső nyomással, hogy esetleg másképp kéne élni. Ez ugye ma ennek teljesen hadat üzentek, tehát azt mondják, hogy te aztán, amihez kedved van, semmilyen olyan nyomás ne legyen rajtad, ami kívülről téged megváltoztathatna. Ha van kedved, igen, hanem nem, és emiatt az egész nyugati világ szétesőben van, és ha felismerjük ennek a káros voltát, most erről beszélek folyamatosan, én azt látom, hogy annyira megszoktuk, hogy ez így van jól, hogy elfogadtuk azokat a nyugati társadalommérnökök által generált sémákat, és már-már azt hiszük, hogy ez mióta világ így van. És ha elmondom, ha szavakba öntöm, hogy ez hogy működik, miért, ez nem is emberek kreálták, hanem a kultúra több ezer év alatt csiszolta ki, hogy ezek a mércék meglegyenek, és a mércék vigyenek minket előre, akkor mindenki hirtelen van, amivel kapaszkodja. De ez a felismerés, ez segít annak, hogy a saját életét jobbá tegye, a családját jobbá tegye, és hogyha netalántán elváltak a szüleid, nem olyan mintát kaptál ebbe-abba, akkor egyedül is képes lesz egy nemzedéki mintarombolást után egy következő nemzedék a tiszta eszményképekbe kapaszkodva gyógyíthatja ezt, mert azt mondhatja, hogy nekem tudom, milyen kell legyen egy jó apa. Tudom, hogy milyen egy jó anya. Olyan, akarok lenni, és elkezd lépkedni. Tökéletes nem lesz, de jobb lesz, és ez egy öröm mindenkinek. Tehát ez egy fantasztikus, talán még egészségmegőrző is, mert egészségesebb nem jönnek ki a daganatos betegségeink, ha sikeresek vagyunk.
A személy, az egyén hogyan tudja felismerni ezeket a tiszta eszményképeket, amihez mérhessük magunkat?
De először is nekünk el kell dönteni, hogy visszaépítjük fejben ezeket a tiszta eszményképeket. A magyar azt mondja, mivel képekben gondolkodunk, tehát ha azt mondom, hogy ne gondoljon senki a fehér elefántra, akkor már ugye túl is vagyunk rajta. Tehát ha van kép a fejünkben, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek vagyunk rá. Ha nincs kép, akkor képtelenek vagyunk. Tehát ezeket a képalkotást újra kell építenünk, és az eszményképeket ismét meg kell erősítenünk, ami azt jelenti, hogy a pedagógiában, a nevelésben, az irodalomban, a színházban, a festészetben és mindenben ismét elő kellene hozni azt, hogy ne az esendőségnek a mindennapos kínlódását és a félemberségünkről szóljanak a modern darabok és írások, hanem legyenek olyan képalkotó művészek, magasan kvalifikált emberek, akik gyerekkortól kezdve egy egész nemzetet tudnak vinni arra felé, hogy képes legyen majd ezekhez a képekhez visszacsatlakozni. Ma kifejezetten romboló a modern művészetnek a nagy része, amelyik azt mondja, hogy a realitások talaján bemutatjuk azt, hogy mi mennyire esendőek, bűnösök és egyebek vagyunk, és valójában elfogadást adnak, felmentést adnak az embereknek, hogy ilyen mindenki, tehát te is legyél ilyen. Nem kell az emberekre a bűnösséget ráterhelni, de azt igen, hogy lehetsz jobb. És ennek a jobb képnek a felépítésébe mindenki, aki képes arra, ebben részt kellene venni. Nekünk, vagy azoknak az embereknek, akik viszont nem ezzel foglalkoznak, hogy ezeket a képeket tisztán tartják, itt az egyháznak is van szerepe nyilvánvalóan, meg az rengeteg ilyen, akik a mi kulturális milliónket befolyásolják. Az államnak is van szerepe. És nagyon érdekes, hogy tehát a többieknek meg az, hogy ők lássák be azt, hogy ezekhez, hogyha alatta maradunk ennek a mintának, ha soha nem érjük el a tökéletes, ez teljesen természetes, de hogy igyekszünk, az mindig a mi életünket aranyozza be, tehát valahol ez lesz az a motor, ami megszüli azt, hogy jobban odafigyelek, hogy jobb döntést hozok, hogy kitartok a döntésem mellett. Sokkal könnyebb lenne füllenteni, hazudni, mert kegyes hazugság, mert most úgy adódott, de ha kiállok amellett, hogy én ilyet nem teszek, annak a rengeteg hozadéka lesz, és elkezdem gyakorolni, mert egy eszményképhez kapcsolódok, hogy hogyan néz ki egy apa, hogyan néz ki egy anya, nem mondom tovább megint előről, akkor az én életemet kezdi bearanyozni, és ezt mindezet csak ki kell próbálni. És ha elkezdjük kipróbálni, akkor lesz önbecsülésünk, önbizalmunk, elkezdenek mások is tisztelni, sokkal többen akarnak velünk együtt dolgozni, hirtelen az anyagi dolgaink is emiatt jobban fognak menni, a családunk stabil marad, a gyerekeinket jól tudjuk nevelni, ugye, és mindenre elkezd jó hatással lenni az, hogy mi egy olyan értékrendi pályán maradunk, mert ezek ugye maga ezeknek az eszmei blokkoknak, tehát az, hogy mi ezeket a mércéket tisztán tartjuk, ez egy értékrendet ad. És hogyha ezt a teljes magyar kultúra szintjén meg tudjuk csinálni, ami nagyon-nagyon fontos lenne, akkor mindannyian egy közös értékrendben vagyunk, és mindannyian ugyanaz az eszményképet akarjuk követni, hogy egy jó pedagógus az milyen, mit ad a gyerekeknek, mit ad a szülőknek, hogyan viselkedik. Nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog. A 19. században írt, most nem jut eszembe, mert sajnos nem az én szakterületem, de a pedagógiáról írt nagyon híres könyvben egy nagyon neves ilyen pedagógus fejlesztő írta, hogy akkora felelőssége van a pedagógusnak, hogy neki uralkodnia kell a hajlamain. És ez valami olyasmit jelent, hogy az, hogy ő milyen példát mutat, abban nem engedheti el magát. Hogyha ő nagyon szeret dohányozni, vagy éppen mindig miniszoknyába járna, vagy ő legszívesebben elengedné a beszédét olyanra, amilyen éppen csak kiesik a száján, akkor sem teheti azt. A hajlamain is kell uralkodnia, mert a felelőssége nagy a következő nemzedékről a lenyomata által. És amikor ilyenekről kezdünk el beszélgetni, akkor én érzem ennek a terhét, de ebből épül egy közös értékrend, ebből épül egy olyan világ, ahol egy más kezét megfogva soha többé nem kell szerződni, ahol a házasságok működnek, ahol a jövő nemzedék erősebb lesz, értjük ezt, tehát erre tud épülni.
Lehet egy kicsit tömbösítem, hogy hogyan látja így a férfi klub alapítójaként is, ugye sokat beszéltünk a jó apáról, jó anyáról és egy stabil családról, például, ha most úgy miskolci fiatalok hallgatnak minket, akik akár családalapításba gondolkodnak, egy jó apa, egy jó anyának az identitása, a személyisége hogyan alakul ki, egyáltalán honnan tudunk jó mintákat venni?
Elsősorban otthonról, de tudom, hogy legnagyobb része a ma élő nemzedéknek, például a fiúknak szoktam mondani, hogy ha a házasságok 50%-a válással végződik, és az élettársi kapcsolatokat is hozzávesszük ehhez, aki nincs benne a házassági statisztikákban, ugye, tehát a válásban se lehet az őszétesésükkel, meg inkább 70-75% a szétesi családok aránya, akkor a fiúk legalább 80%-a vagy apa nélkül, vagy hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával nő fel. Tehát pótolni kell ezt. Na most van egy jó hírem, minden kultúrának van egy közös közmondás, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy egész falu. Tehát soha nem volt elég a családi minta. Tehát a családi minta olyan, amilyen. Vagy jó, vagy rossz, vagy nincs, akkor is kellett máshonnan pótolni. Nyilván ott a faluba beleláttak a többi ember életébe, itt most ezt nem tehetjük meg, de keresni kell. Én ezért írom a könyveimet, ezért sugározzuk ki is ennek az értékrendnek számtalan ágát, bogát, ezért kell ráragadni mesterekre, tehát olyan emberekre, akiknek az élete sikeres gyümölcseiről ismerszik meg a fa, ezt mondja a Biblia, tehát egy jó gyümölcsöt termő életre ráragadni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja apaként, férfiként, mondjuk csak a férfiról beszél, de nőre ugyanez a helyzet. Utána az öregekkel való beszélgetés, a generációs kapcsolódás hihetetlen fontos, hogy ő elmondhassa, hogy ő hol rontotta el, de mit csinált jól, mert sok minden dolog nem változik. És ott vannak az olvasmányok, a színház, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ott olyasmi minták kerülnek elénk, ami nem a mi életünkben van, nem a mi környezetünkben, nem a mi baráti körünkben, de mégis hihetetlen le van írva, hogy kapcsolódni tudunk, és a mi mintánkat elkezdi árnyalni, vagy többet hozzátenni. Persze nagyon meg kell válogatni, hogy mit olvasunk, meg milyen színházra megyünk, meg minden, mert mondtam, hogy óriási kockázatok vannak a mai modern torzításokban, de azt hiszem, hogy mozaikokból akarni kell összerakni. De ha nem akarja valaki, akkor biztos, hogy nem szét fog esni az élete, biztos. Ha viszont akarja, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog, de a valószínűségét hihetetlen mód megnöveli.
Hogyan legyünk jó apák, anyák, férjek, vagy akár megbízható munkatársak egy olyan világban, amelyben folyamatosan változnak az elvárások? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Az identitás megtalálásáról, a belső egyensúly fontosságáról és a családi szerepek megerősítéséről beszélgetett vele Sütő Dávid Pelé.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti házába.
Az első sor megkezdése az olyan, mint hogy csináljuk a pelenkaöltést.
Hát én először ránéztem, azt mondtam, hogy ez forgolás, de most már nem, mert a levele itt a szélén.
Hát van, a levélzett része, az ki van magasítva, a közép része, valóról olyan picikével van kezdve, és akkor mindig ment magasabbra, elérte a közép részt, akkor vissza. És így kapta meg a csúcsos részt.
Viszóczki Ilona etnográfus, nagyító alatt kémleli az itt található úrasztali úri hímzéses terítőket. Mitől úri hímzés az úri hímzés? Árulja el nekünk.
16.-18. század folyamán használatban lévő hímzett textíliák köre az, amelyet a motivumkincs alapján, a hímzés technika alapján egy ilyen korai stílus rétegnek a megjelenése az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
Miként kerültek úri hímzéses asztali terítők a református gyülekezetekbe?
A reformáció hazai elterjedésével a legkiválóbb nemesek, Lóránti Zsuzsanna úrasszony volt az, fejedelemasszony, aki a saját hímzőműhelyében készült gyönyörű darabokat fölajánlotta a református egyház használatára. Egész Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén hasonló módon felajánlásokkal Isten dicsőségére készültek ezek a gyönyörű darabok, és kerültek egyházi használatba, ahol az úrasztalát díszítették, a templomok belsőjét.
Milyen motivumok figyelhetők meg az úri hímzéseken?
A virágtöves motivumok, illetve ezek mellett a különböző hullámindás, csigavonalas viráganyagok megjelenése mellett különböző szimbólumok is jelen vannak, de a legfontosabb elemei a gránátalma, a tulipán, a lilium.
Egyházi motivumokat is fellelhetünk?
Igen, az Isten báránya megjelenik, a sas, sokszor az evangélisták is, bár az emberábrázolás az ritkábban fordul elő ezeken a darabokon.
Hol használják ma az úri hímzést? Hol találkozhatunk ezzel a technikával?
A mai hímzők számára ez a különleges mintaanyag igazi kincses bányát és eredeti mély forrást jelent ahhoz, hogy felújítsák és a mai templomi belsők díszítésére alkalmazzák a úri hímzéses motivumkincset, ornamentikát, de emellett az egyházi használaton kívül megpróbálják becsempészni napjainkba is, mind a lakástextilekre, vagy éppen az ünnepi ruházat díszítésére ezeket a különleges egyedi motivumokat, az úri hímzés mintakincsét.
A Miskolc Avasi Református Egyházközség értékes és gazdag úri hímzéses úrasztali terítőket őriz. Hangulné Birta Melinda lelkipásztorral beszélgetünk. Milyen különleges darabok találhatók a gyülekezetben?
Ami előttünk van, éppen egy selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő. Nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült úrasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposóját területet takarták le. Jelen pillanatban 17 olyan úrihímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták.
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a sejem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, és az aranyszálak, amivel ezek a úrihímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, újra és újra pótolták. Tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Így újultak több tíz év elteltével ezek a úrihímzéses úrasztali terítők.
Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól sejempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Az országban több helyen, például a Borsod megyei táján is foglalkoznak úrihímzéses technikával, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületében.
Az egyesület tisztító művészeti szakkörrel indult már a 60-as években.
Dériné Érsek Ágnes az egyesület elnöke.
Mindenféle hímzést készítettek 80-as, 90-es évek tájékán. Fügedi Márta javaslata alapján néhány hímzőasszonyt megkeresve biztatta őket, hogy kutassák és kezdjék el a feldolgozását ennek a régi hímzésnek, amit nem lehetett először úrihímzésnek nevezni, hanem történelmi hímzésnek nevezni.
Különleges technikáról van szó, Fofrovics Istvánnét kérdezem arról, hogy hogyan kell úri hímzéssel terítőket készíteni.
Hát ennek az alap öltései lényegében a lapos hímzés és a száröltés. A lapos hímzésből alakítjuk ki a mintázatot, amit az anyagnak azt a vékony szálát számoljuk, és azok adják ki azokat a szép mintázatokat, amit megtalálni egyes motivumokba.
A gyakorlat teszi a mestert?
A gyakorlat, igen, és a szárszámolásnak is van több fajtája. Én például 16 félét ismerek, és 90%-ig használom is terítőnként. Újból éli a fénykorát.
Ruhákon is megjelenik a hímzés, a csipke. Az idősebb generáció rájött, hogy meg kell tanítani a fiatalokat is, hogyha nekünk vannak hímzés kultúráink, hímzés mintáink, akkor ne csak a gépi hímzés legyen rajta, hanem díszítsük saját kézzel hímzett mintákkal is a öltözetünket is, és a lakás textileinket is.
Ön mikor tanulta meg ezt a mesterséget?
Én 1990-ben kerültem az még akkori szakkörhöz, és én akkor szerettem bele, és én akkor, mikor megláttam, én akkor rögtön beleszerettem, és én azóta művelem. Nyugtat, és az embert ösztönzi arra, hogyha elkezd egy mintát, hogy mentől hamarabb készen legyen, látja a hímzésnek a szépségét. És ez a hímzésnek a koronája.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti házába.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Repeta. Fejú. Feyo negro congo tumbo eh
Bonulore
Feyo negro congo tumbo eh ndele kende kombo Feyo negro congo tumbo eh ndole Feyo congo tungo kengo enge kende enge tumbo Feyo congo congo tumbo enge kendo enge tumbo Feyo negro congo tumbo
engegundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangundangund Gegenden.
Feyo negro congo tumbo eh. Feyo gumba gumba tumbo eh. Feyo gumba gumba tumbo eh. Feyo hey sobre la bimuela eh. Feyo sobre la bimuela eh. Feyo sobre la bimuela bisemonge. Feyo sobre la bimuela bisemonge. Si mi lo banga me voy en cañanga. Si mi lo. Si mi lo banga me voy en cañanga. Si mi lo banga pues sobre la bimuela bisemonge. Negro bembo, 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 sobre la bimuela, sobre la bimuela, negro bembo, 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 Feyo sobre la bimuela,
feyo sobre la bimuela, feyo sobre la bimuela, bisemunye. Si mi lo banga me voy en cañanga. Si mi lo banga, pues sobre la bimuela, bisemonye.